Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Thank you.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét tanításunkra, amint az megvan írva Ésaiás próféta könyvében, a 6. fejezetben, az első verstől a következőképpen. Hallgassuk meg ezt a szakaszt figyelemmel, fennállva. Uzziás király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ült. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6 szárnya volt mindegyiknek. 2 az arcát takarta el, 2 lábát fette be, 2 pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Ettől a hangos kiáltásról megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkbe? Én pedig ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj. Isten tegye áldottá ennek az igének a hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek, könyörögjünk érte, hogy gyümölcsöt teremjen életünkben. Együtt kiáltjuk, Atyánk, a szent szeráfokkal, ezekkel a különös mennyei lényekkel, hogy szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Köszönjük, hogy már az énekben is ezzel jöhettünk eléd, mert egyedül ez méltó hozzád. És köszönjük azt a mai nagy ajándékodat, hogy magadat akarod megmutatni nekünk. Köszönjük, hogy nem csak önmagunkra akarsz rámutatni, nem csak minket akarsz láttatni nyomorúságunkban és bűnünkben, hanem felfeded önmagadat, leleplezed magadat, megmutatod magadat. Köszönjük, hogy ezt a legtökéletesebben megtetted Jézus Krisztusban, akiről tudjuk, hisszük, valljuk, hogy most is itt van köztünk. Előbb volt itt mindnyájunknál, ő maga hívott, szólongatott és gyűjtött ide minket, hogy találkozhassunk veled. Erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. Kérünk, hogy minden gondolatot, amivel jöttünk, hadd tegyünk félre, minden indulatot, ami a szívünkben van, hadd hozzunk eléd, kérünk, hogy vedd el. Hadd legyünk olyanok előtted, mint üres edények, amiket te megtölthetsz, azzal a gazdagsággal, amivel csak te tudsz megtölteni minket. Kérünk, hogy minden szavad mögött, hadd lássuk, érezzük, tapasztaljuk a te örökkévaló, mondhatatlan szeretetedet, amit meg is mutattál, amikor Jézus Krisztust a Golgotán bűneinkért odaáldoztad. Együtt kiáltunk hozzád, hogy szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Ámen.
Thank you.
Istennek az az igéje, amelynek az ő szent lelke segítségével, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenete érkezhet el mindnyájunk szívéhez. Megvan írva a Zsoltárok könyvében, a 119. Zsoltárban, a 140. versben a következőképpen. Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, keresztény testvérek, akik közülünk a Biblia olvasó kalauz szerint olvassák Isten igéjét, azok vasárnapról vasárnapra a 119. Zsoltár egy-egy szakaszát olvashatják ünnepi Zsoltárként. Az előbb olvasott ige, a 140. vers, a mai napra rendelt szakasz egyik verse. Ez a Zsoltár sok ember számára köztudottan a leghosszabbik Zsoltár. Ifjúsági órákon szokott is ebből némi komikus helyzet adódni, amikor 119. Zsoltárt éneklünk, akkor van, aki humorosan megjegyzi, hogy énekeljük végig. Természetesen erre egy ifjúsági óra kerete valami kevés időt biztosít. Komolyan véve azonban ezt a Zsoltárt, nagyon hasznos, nagyon jó, hogyha valaki egyszer fogja magát és végigolvassa. Nagyon meggazdagít bennünket. Ennek a Zsoltárnak ugyanis van egy nagyon fontos jellemzője. A többi Zsoltárhoz képest nem csak abban tér el, hogy ez a leghosszabb, hanem szinte mindegyik versében Isten igéjéről, Isten beszédéről van szó valamilyen módon. Egy-néhány olyan ige van, ahol nem kerül szóba Isten beszéde. Isten igéjét úgy mondja, hogy parancs, rendelés, törvény, nevezi igének, Isten döntései, Isten beszéde, Isten intelmei, és versről versre ezek a kifejezések kerülnek elénk. Úgyhogy, ha valaki szeretne többet tudni Isten beszédéről, jobban megismerni Isten igéjének a természetét, akkor nagyon tanácsolom, hogy ezt a Zsoltárt egyszer fogja, olvassa végig, úgyhogy gondolkodva, akár egy délután rászánva, tudom, hogy sok embernek nincs ennyi ideje a gyülekezetben, de egy úrnapja, egy vasárnap délután nagyon alkalmas arra, hogy végigolvassuk. Aztán meglátjuk, hogy ez egy olyan stabil pont ebben a Zsoltárban, amihez képest minden változik. Változnak az élethelyzetek, a körülmények, hol arról szól, hogy üldöznek engem, de én a te rendeléseidről nem feledkezem meg, hol arról szól, hogy nyomorúságba jutottam, de a te parancsaid vidámságot jelentettek nekem, vagy elmondja, hogy mint arany alma ezüst tálcán olyan a helyén mondott ige, vagy úgy beszél Isten igéjéről, olyan gazdagságot jelent neki, mint aki nagy nyereséget talált. Úgyhogy feliratként, összefoglalásként állhat előttünk ez a kicsi szakasz, ez az egy vers, hogy nagyon tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. Rögtön az elején azt hiszem mindenkinek világos, hogy a mai ember számára idegen ám ez a Zsoltár. Mi nem így szoktunk gondolkodni. Mi rendszerint abból indulunk ki, hogy van egy élethelyzet, és ehhez szabjuk majd Isten igéjét. A Zsoltár pedig azt mondja, hogy van Isten beszéde, igéje, rendelései, parancsai, és ehhez képest változhat az élethelyzet. De ez stabil. Tehát nem az ember körül forog itt minden. Nem én szabok meg Istennek valamit, hanem Isten áll a Zsoltáros gondolkodásának a középpontjában, nem mi körülöttünk, emberek körül forog minden, hanem Isten körül forog a Zsoltáros is. Tudnik, hogy Istenről annyit tud, amennyit Isten magáról elmond, és ezzel valóban mindannyian így vagyunk. Senki többet Istenről nem tud, mint amit Isten neki önmagából kijelentett a szavában. Ezért testvérek, most ne azzal az indulattal álljunk az ige előtt, hogy mit mond ez rólunk. Rólunk is mond ez az ige sok mindent. De elsősorban hadd lássuk meg, mit mond Istenről. Mit mond Isten beszédéről ez a kicsi, rövid ige. Itt ugyanis Isten magát mutatja meg. Milyennek mutatja meg magát Isten? Olyannak, amilyennek a beszédéből megismerhetjük. Azt mondja az ige versünk, hogy tiszta az ő beszéde, méghozzá nagyon tiszta a beszéde. Úgy tűnik, hogy azért olyan tiszta Istennek a beszéde, mert ő maga tiszta. Itt nagyon jó, hogyha az ember nagyon határozottan Istenre tekint, és nem magára. Amikor készültem, rögtön nekem is elkezdtek tolulni a fejembe a gondolatok, hogy bezzeg a mi beszédünk milyen, Isten beszédéhez mérve. Nos, testvérek, sok mindent elmond az ige erről, hogy rohadt vagy rothadt az ember beszéde, elég megdöbbentő szó ez, vagy üres, nincs tartalma, bolond beszéd, hitető beszéd, gyalázó, hízelgő, szentségtelen beszéd. Ezt mind az igében olvassuk az ember beszédéről. Itt azonban nem mehetünk bele ezeknek az elemzésébe, mert itt Isten beszédének a tisztasága ragyog előttünk, amiért hálát adhatunk, hogy ebben a sokféle beszédben, ami körülvesz bennünket, amivel naponta ömlesztenek minket, van egy olyan beszéd, ami tiszta. Hogy mit jelent ez a tisztaság? Itt egy olyan szót használ a héber szöveg, amit az ötvös munkájára jellemző. Ahogyan tudnik, az ötvös megtisztítja a nemes fémet, például az aranyat. Amilyen tiszta ez a megtisztított arany, vagy ezüst, ehhez hasonlítja Isten beszédének a tisztaságát. Ezt a szót használja. Tehát nem csak annyit jelent, hogy nem piszkos a felszíne. Ugyanis az aranyat úgy tisztították meg, hogy jó magas hőfokra felhevítették, ott minden szemét, minden szenny, minden szennyező anyag kiégett belőle, vagy kiolvadt, vagy eltűnt belőle, és aztán maradt a szín tiszta arany. Valóban mondja ezt a Zsoltára, hogy az előbb említettem, mint arany alma ezüst tálcán, olyan a helyén mondott ige, használja ezt a képet a Zsoltáros maga, hogy Isten igéjének értéke az aranyhoz hasonló. Tehát ez nem szennyezett ez a beszéd, nem szennyezett. Istenre tekintve azt mondhatjuk, hogy nincsen benne bűn. Ami összes beszédünket beszennyezi, ami bűnünk, bűnös indulatok, gondolatok, szándékok, nos, Isten igéjét ez nem fertőzi. Amit ő mond, az bűntelen, tiszta. Aztán jelenti azt, hogy nem hamisítvány. Nagyon sok hamisítvánnyal találkozunk, akár ha pénzre gondolunk, akár árucikkekre gondolunk. Nagyon sok hamisítvány vesz körül bennünket. Isten óvjon attól, hogy egy keresztény élet hamisítvány élet legyen, nem pedig valódi, de sajnos ilyen is van. Nos, Isten beszéde, amikor megszólal, az nem hamisítvány. Nem úgy néz ki, mintha tiszta lenne és értékes lenne, de a veleje az üres, hanem pontosan fordítva, mindig értékes, pontosan emiatt a tisztasága miatt. Nagy értéket hordoz. Azonban, hogy ne csak elméleti beszéd legyen az, ami itt elhangzik, egészen gyakorlati módon szemlélhetjük Isten beszédének a tisztaságát, a testélet Isten beszédében, Jézus Krisztusban. Ha most az ő életének csak néhány eseményét gondoljuk végig, láthatjuk, hogy csak ugyan tiszta volt. Senkit semmi hamissággal nem próbált becsapni, szerte járt jót tévén, és amikor Pilátus előtt áll, akkor Pilátus azt mondja, hogy nem találok ebben az emberben semmi bűnt. Pedig ő a jog összes lehetőségével megvizsgálta, és nem talált benne semmi bűnt. Nincsen benne bűn. Hát ez egészen idegen tőlünk, ezért sokkal jobban esik az embernek, ha a mi beszédünkről szólunk, és annak néhol megjelenő csillámait, erényeit próbáljuk kiemelni. Nem, erről itt szó sem lehet. Amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy Isten beszéde tiszta, akkor tulajdonképpen Jézus Krisztus tisztaságáról beszél. Ő még akkor nem láthatta, de mi, akik ma itt vagyunk, 2000 évvel Krisztus keresztje után, mi már világosan láthatjuk, hogy Isten testélet igéje Jézus Krisztusban valóban tiszta. Ő az egyetlen tiszta. Hasonló helyzetben vagyunk tehát egy kicsit ma itt együtt, mint Ésaiás. Aki elragadtatásban jutott el a mennybe, látomásban láthatott be a mennybe, látta, hogy ott mik történnek, miről van szó a mennyben, arról, hogy Isten milyen szent, milyen tiszta, és amikor ezt látja, akkor összeomlik. Olyan jó lenne, hogyha ezt az Isten tisztaságot, ezt a szentséget ma egészen valóságosan megláthatnánk. Isten beszédének a tisztaságát. Ma Istennek ez az első ajándéka számunkra, hogy önmagát megmutatja, méghozzá úgy, mint akiben bűn nincsen. A második gondolat, amit az igéből láthatunk, a Zsoltárt olvasva, itt már egy kicsit az ember jelenik meg, hogy a Zsoltárt író ember Istennek ezt a tisztaságát látva feltétlenül válaszra kényszerül. Az lehetetlen, testvérek, hogy valakinek Isten megmutatja önmagát, felfedi önmagát, megmutatja a tisztaságát és szentségét, és akkor az ember úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna. Ez lehetetlen. Az ember ilyenkor mindig kényszerült helyzetben lelepleződik, és válaszra kényszerül. A Zsoltárban így olvastuk, a válasz, hogy a te szolgád szereti azt. Elsőrenden azt mondjuk, hogy szereti. Egy egészen bensőséges viszony alakul ki Istennek a beszéde, és ezt a beszédet meghalló ember között. Megszereti. És ez kérdésként hadd fogalmazódjon meg most mindannyiunkhoz, hogy testvér, te szereted Isten beszédét? Vagy csak a rólad szóló beszédet szereted? Szereted, amikor Isten megmutatja önmagát? Szereted, amikor ragyog előtted Isten dicsősége? Mert ez a Zsoltáros szerette, nagyon megszerette. Úgy, hogy egy hatalmas Zsoltárt ír, amiben vissza-vissza köszön szinte minden versben az Isten beszédének a magasztalása, dicsérete, csodálata. Olyan jó lenne, ha egyre több ember el tudná ezt mondani magáról, hogy én megláttam a te tisztaságodat, megláttam a te szentségedet, és csodálom, és szeretem azt. Testvérek, tehát megszereti ez az ember Isten beszédét. Másrészt azonban nem csak azt olvassuk, hogy megszereti, hanem azt is olvassuk, hogy magát így nevezi meg, a te szolgád. Ez pedig azt jelenti, hogy magát, mint szolga, alárendeli Isten beszédének. Tehát nem rajongó módon ujjong és ugrándozik csupán, hogy jaj, de jó, hallottam Isten beszédét, és ez milyen jó nekem, és érzem, hogy a szívem repes örömében, hanem megérti komolyan, és magát alárendeli. Úgy tűnik, hogy ez a Zsoltár írójának a szívében, lelkében együtt áll, ezt Isten igéje együtt munkálja ki az ember szívében, hogy szereti az igét, és ezért alárendeli magát Isten beszédének. Az egyik egy mély, belső szeretetközösség, a másik pedig egy tudatos engedelmesség. Ez a kettő együtt jelentkezik, jelenik meg, amikor Isten magát megmutatja. Ezt figyelhetjük meg valójában Ésaiásnál is, a lekcióként olvasott szakaszban. Meglátja Isten tisztaságát, szentségét, hallja a szeráfok beszédét, és akkor egyrészt rögtön összeomlik, világossá válik a saját helyzete, hogy én itt tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, és nekem itt el kell vesznem. Rögtön világossá válik a saját helyzete, aztán, amint a bűnbocsánatot megkapja, ez a parázs, az oltárról vett parázs megtisztítja, akkor rögtön alárendeli magát Istennek. Kit küldjek el? Hangzik a kérdés. Itt vagyok én, küldj el engem. Vagyis immár engedelmesen használhatsz engem, az egész életem a rendelkezésedre áll. Itt vagyok én, küldj el engem. Valójában Ésaiás történetéből megérthetjük, hogy még a bűnvallás, a bűnlátás, a bűnbánat is ennek az Isten tisztasága látásának a következménye. Azt nem lehet, hogy egy ember magából kicsikarja és úgy tesz, mintha bűnvallást tenne, vagy mintha bűnbánata lenne. Valakinek Isten megmutatja magát, akkor az az ember az összes gőgje, összes vélt érdeme és erénye összeomlik, és egy pillanat alatt világossá válik, ami világossá vált Ésaiásnak, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Isten pedig nem tisztátalan ajkú. Tehát nekem itt el kell vesznem. Vagy, amit Péter apostol is észrevett a csodálatos halfogás után, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Egy pillanat alatt világossá vált a saját helyzete, de világossá vált az is, hogy nekünk nem lehet közünk egymáshoz, Jézus, mert te nem vagy bűnös ember. Én meg az vagyok. Jobb, ha most elmész, mert én nekem akkor tönkre megy az életem. El kell pusztulnom a te bűntelenséged miatt. Aztán látjuk, hogy nem Péter pusztul el Jézus bűntelensége miatt, hanem Jézus vállalja a Golgotai keresztet, hogy Péter is bűntelen lehessen. Ez az oltárról vett parázs. Jézus áldozata a Golgotai oltáron. Úgyhogy testvérem, te bűnbánatra igazán csak akkor fogsz jutni, és akkor juthatsz, hogyha elkezded Isten szemlélni, elkezded őt látni, elkezded őt kutatni és keresni minden erőddel, minden idegszáladdal, hogy milyen ő. Elkezded tudakozni, hogy milyen ez a Jézus Krisztus, és nem az a fő kérdésem, hogy milyen vagyok én. A Biblia nagyon sok helye beszél teljesen világosan erről, hogy ahol Isten megjelenti magát, ott világos kontúrok jelentkeznek. Egy kicsit hasonlít ez ahhoz, amikor én egy munkát végeztem a konyhánkban, és a falon kellett egy kicsit vésnem egy kis foltot, aztán amikor helyre igyekeztem állítani, akkor fehér festékkel bekentem, hogy hát ne látszódjon, gondolván, hogy ezzel helyreállítottam. Hát nem állítottam helyre, mert rögtön világossá vált, hogy az egész konyhát ki kellene festeni, mert valójában az egész szennyes. Amikor a tiszta meglátszott, rögtön látszott mellette a többi összes szenny. Amikor Istennek a tisztasága a te életedben, testvérem, elkezd ragyogni, akkor elkezd meglátszani a saját szennyed. Addig hiába bizonygatom én, hiába bizonygatja más, hiába bizonygatják emberek, hogy bűnös vagy, nem fogod elhinni. De amikor Isten tisztaságát meglátod, hallod, hogy szent a seregeknek ura, és teljes mind a széles föld az ő dicsőségével, összeomlik az ember gőgje. Nekem el kell vesznem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Válaszra kényszerít tehát Isten tisztasága minket. Kinek ezt a választ meg kell adnia, ki kell mondania? Jézus tisztaságát voltak, akik nem fogadták el. Jézust keresztre feszítették, éppen azért, mert amit mondott, azt hazugságnak, Isten káromlásnak gondolták. Jaj, Isten őrizzen bennünket, hogy Isten tiszta beszédét mi hamisnak állítsuk be, hasonlítva ezekre az emberekre. Harmadszor pedig lássuk meg azt, hogy mi történt ezzel a Zsoltár íróval, miközben látta Isten tisztaságát, miközben megszerette Isten tiszta beszédét és magát alárendelte, ő maga is elkezdte ezt a tiszta beszédet továbbadni, úgyhogy mi egy egész hosszú Zsoltárt olvashatunk tőle. Vagyis megtisztult ez az ember. Úgyhogy most már nem a saját bölcsességét kezdte el mutogatni, a saját erényeit kezdte el hirdetni, hanem egyszerűen csak Istenre mutatott. Ő tiszta, nem a Zsoltár író. Ő megtisztult Istentől. Nagyon érdekes ebben a tekintetben, hogyha Jézus beszédét idézzük vissza, amikor azt mondja, hogy ő az igazi szőlőtő, és az ő atya a szőlőműves. Elmondja, hogy azt a szőlővesszőt, amelyik gyümölcsöt terem, azt megtisztítja a szőlősgazda, hogy még több gyümölcsöt teremjen. És itt mondja ki Jézus azt a különös mondatot, hogy ti már tiszták vagytok, a beszédek által, amelyeket én mondtam nektek. Ezt mondja a tanítványoknak, hogy ti már tiszták vagytok, a beszédek által, amelyeket én mondtam nektek. Vagyis Jézus mondott valamit, tiszta beszédet, Isten szavát, igéjét, és ez a tiszta szó megtisztította a tanítványokat. Ez a tiszta szó megtisztít. Csak az ő tisztasága tisztíthat meg minket. Ezért tisztulhat egy keresztény ember élete. Aki már látja, hallja Isten tiszta beszédét, szereti Isten tiszta beszédét, alárendeli magát tudatosan Isten tiszta beszédének, annak az embernek előbb-utóbb elkezd tisztulni az élete, az engedelmesség folytán. Úgy, hogy már nem a saját tisztaságának a csillagszórós kicsiny fényeit próbálja mutogatni, hanem rámutat Isten napnál tündöklőbb ragyogására, ott van a tisztaság. Jézus az a tiszta, aki egyedül tiszta. Nem magunkat mutatjuk tehát, de ilyenkor a gondolatok, a cselekedetek, a szándékok, az indulatok elkezdenek tisztulni. És nem utolsó sorban most az igére koncentrálva, a beszéd elkezd tisztulni. Óriási tanítást kellene itt adni arról, hogyha végigvennénk, mi mindent mond a mi beszédünkről a Biblia, ezt most nem tesszük. De Isten tiszta beszédét megértve, meglátva, megszeretve, magunkat annak alárendelve elkezd tisztulni a mi beszédünk is. Úgy, hogy tiszta gondolatok, igék jelennek meg benne, nem rászedni akarjuk a másikat, hanem megmenteni, üdvösségre vezetni, nem zsákmányt akarunk a másikban vetni, hogy valamit nyerjünk belőle, hanem azt akarjuk, hogy ő nyerjen sokat. Ezt mind-mind az végzi el, hogy Isten tiszta beszédét valaki már érti, hallja, tudakozza, szereti, magát neki alárendeli. Végül testvéreim, két egészen személyes vallomást hadd tegyek ezzel az igével kapcsolatban, hogy hogyan találkoztam én Istennek a tiszta beszédével, hogyan szerettem meg. Az első találkozásom vele nem kötődött konkrétan ehhez az igéhez, mégis azt kell mondanom, hogy az első alkalom, amikor igehirdetést hallottam egészen világosan, erre az igére vezetett el, mert azt láttam meg, hogy nem tudom még, hogy pontosan mi minden függ itt össze egymással. Nem látom, hogy még pontosan hogyan vonatkozik ez az én életemre. Nem látom még, hogy pontosan milyen következményei vannak annak, amit én itt most hallottam. De egyet tudok, hogy az a beszéd, amit elhangzott, nagyon tiszta. Nem olyan, amit addig hallottam. Nem olyan, amivel addig tömték a fejemet. Tiszta beszéd. Ez volt az első, amikor én igét hallottam, világos igehirdetést hallottam, és utána ez mozdított arra, hogy ezt újra meg kell hallgatni, újra oda kell figyelni rá, mert erre érdemes, ez tiszta. És aztán egyre inkább kialakult az az érzék, ami a tisztát a tisztátalantól meg tudja különböztetni. A másik személyes találkozásom immár ezzel az igével, amit életre szólóan értettem meg és kaptam meg, az egy bibliaiskolában történt, amikor a kezdő áhítaton az akkori kalauz szerinti ige pontosan ez volt, hogy felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. És ott a bizonyságtétel egész konkrétan erről szólt, hogy egy bibliaiskolai hétre mit adhatna Isten többet, mint hogy az ő tiszta beszédét adja. És mit adhatna nekünk egy életre valóan többet, mint az ő tiszta beszédét, ebben a zűrzavaros, össze-vissza beszélő, mindenféle szennyes gondolatot kimondó, kiabáló, üvöltő világban. És az indított el engem Isten igéjének az alaposabb megismerésére, Isten igéjének a tanulmányozására. Ez indított el arra, hogy aztán most már én is örömmel mondhatom, hogy felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. Kívánom, testvérek, hogy mindannyiunk imádságoként hangozzon ez egyre inkább. Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. Lássuk Istennek mérhetetlen tisztaságát, ami az ő beszédében tükröződik, Jézus Krisztusban látható. Rendeljük magunkat alá egészen ennek, hagyjuk, hogy Isten megragadjon ezzel az igével bennünket. És alárendelve magunkat ennek az igének, majd tisztul szépen az életünk minden területe. Most csöndesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Kegyelmes édesatyánk, idegen tőlünk a te tisztaságod. Olyan idegen, mint amikor hirtelen nagy világosság támad, és a szemünkkel alig látunk. Amikor te magadat megmutatod, akkor mi csak vakoskodunk. Elveszítjük minden tájékozódási pontunkat. Az összes gőgünk összeomlik előtted. Az összes bűnünk egy pillanat alatt válik világossá. Egy pillanat alatt érthetjük meg, hogy elvesztünk, mert tisztátalan ajkúak vagyunk. Köszönjük, hogy a Te utolsó szavad, ami elveszett, tisztátalan ajkú életünkre, nem az, hogy vesszen el. Köszönjük, hogy ilyen életre váltasz meg bennünket, ami gyönyörködik a Te beszédedben, csodál Téged a Te igazságodért, ami szereti a Te szavadat. Kérünk, hogy add nekünk ezt a nagy-nagy szeretetet feléd, mutasd meg a Te mélységes szeretetedet, és indíts bennünket is arra, hogy ez a mély, egészen személyes közösség egyre mélyüljön. Magasztalunk a tiszta beszédedért. Magasztalunk, mert egyedül Te vagy, aki tisztán leleplezel bennünket. Nem áltatsz, nem csapsz be, nem mindenféle hamis beszéddel vezetsz félre bennünket. És kérünk Téged, hogy napról napra ezzel a tiszta beszéddel szólj bele az életünkbe, leplezd le a napi kis sötétségeinket, amiben mi elrejtőzni próbálunk. De ha valaki még soha nem látott Téged, a Te tisztaságodat ragyogni, akkor most könyörgünk együtt, hogy hadd tündököljön az ilyen ember előtt a Te ragyogásod. Köszönjük, Urunk, hogy aki Téged így meglát, az mindenképpen válaszra indul, az semmiképpen nem tud elmenekülni előled, megadja magát, mi is megadjuk ma magunkat neked. És köszönjük, hogy egyedül ez a Te tiszta beszéded az, ami tisztít bennünket. Megtisztít, hogy alkalmasak legyünk örök üdvösségre, Isten országára, veled való mennyei közösségre, de megtisztít arra, hogy itt a Te tiszta igédet hordozva a Te tisztaságot terjedjen, hogy ebbe a szennyes világba a Te tisztaságod betörjön. Köszönjük, Jézus, hogy ezt Te kezdted el, és köszönjük, hogy ezt nekünk is adtad, mint szolgálatot. Könyörgünk, Urunk, hogy Te adj tiszta látást a gyülekezet minden kérdésében, a gyülekezetünk életének minden bűnében, minden nehezében. Te hozzád könyörgünk, hogy adj tiszta látást azoknak, akik ma gyászolnak, és a gyász miatt, a gyásznak a látványa, megrendítő valósága miatt alig ha láthatnak el hozzád. Jelensd magad nékik is. Ezzel a tisztasággal oszlasd el a tisztátalan gondolatokat, a hamis gondolatokat, és adj igazi tiszta benned való reménységet. Hálát adunk neked a kicsinyeinkért, akik most is a tiszta igére taníttathatnak. Hálát adunk neked az idősekért, akiknek az életét tisztítod, hogy egyszer tökéletesen álljanak meg előtted. Hálát adunk a gyülekezet fiataljaiért, akiknek az életét korán megragadtad, hogy ne mindenféle szennybe elsüllyedő életük legyen, hanem megtisztított, tiszta beszédedet szerető és magukat alárendelő életük legyen. Magasztalunk a Te tiszta beszédedért. Hadd forgassuk a szívünkben a Te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened. Ámen. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és az ő szent lelke közössége legyen, és maradjon mi vélünk és szeretteinkkel.